Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Továbbra is bizonytalan a helyzet Egyiptomban, tartanak a megmozdulások, bár a tüntetők lendülete megtörni látszik, miközben a normális élet kezdi visszahódítani Kairót. Ennek ellenére még elég nehéz megmondani, hogy mikor lesz érdemes turistaként vagy üzletemberként ellátogatni Egyiptomba. Az elmúlt napokban nagy volt az űrzavar, előbb azt jelentette az egyiptomi állami televízió és az Al Arabiya Hír TV, hogy lemondott az egyiptomi kormánypárt, az uralkodó Nemzeti Demokrata Párt csaknem teljes vezetősége, köztük Hosni Mubarak államfő, a párt elnöke és kisebbik fia is. Később kiderült, hogy a hír igaz, de úgy igaz, hogy mindenki lemondott, csak Mubarak nem. A tüntetők által leváltani kívánt egyiptomi elnöknek ma új ötlete támadt és reformbizottságot alakított. Hogy ez a lépés mire lesz jó, azt igazán nem látni, mint ahogy az sem, hogy a január végén az egyiptomi múzeumban történt vandál pusztítás nyomait mikorra sikerül helyrehozni. Egy biztos, a restaurátoroknak akad bőven dolguk. Sajnos azonban sok műtárgy menthetetlen, annyira megrongálták őket. A fosztogatások éjszakáján betörték az üvegvitrineket és szétúzták a bennük lévő kiállítási tárgyakat. Tutankhamon sírjából két aranyozott ébenfa szobrot darabokra törtek, és megsemmisítették Ekhaton fáraó nagyszüleinek maradványait. Ezeket az értékeket már biztos nem lehet pótolni, de azért még reméljük érdemes lesz ellátogatni Egyiptomba, de hogy mikor, azt még nem tudom. Viszont azt tudom, hogy a mai műsort érdemes lesz meghallgatni, mivel a következő percekben India afrikai szerepvállalásáról beszélgetünk a szakértővel. Kérem, tartsanak velem!
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
És vendégem a stúdióban dr. Tarosi István, Afrika kutató, a Pécsi Tudományegyetem politológiai tanszékének adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egy korábbi adásban elég hosszan beszélgettünk Kína-Afrika politikájáról, illetve szóba hoztuk Japánt, amely ország ugye eléggé, hát úgy tűnik, hogy lemarad ebben az Afrikáért folytatott versenyben. És még akkoriban szóba hoztuk Indiát is, mint egy olyan nagyhatalom most már, amelyik szintén megkerülhetetlen, és szintén igen jelentős aktivitással bír Afrikában, de aztán nem volt rá idő. Szóval Kínához, Japánhoz és más ázsiai országokhoz képest India milyen Afrika politikát folytat?
India nagyon izgalmas abból a szempontból, hogy egyáltalán nem új keletű az indiai jelenlét Afrikában, mi több. India egy olyan Afrika politikát tud megfogalmazni, amelyet az összes többi szereplő nem. Ennek az alapja az indiai diaszpóra. Ugyanis hosszú-hosszú évszázados kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően az indiai térségek és a kelet-afrikai, dél-afrikai, de elsősorban kelet-afrikai partok közötti kereskedések, együttműködések révén ezekben az afrikai térségekben és országokban, Kelet-Afrika országaiban, Dél-Afrika országaiban egy nagyon jelentős indiai és nagyon gazdag, befolyásos indiai populáció jelent meg, akik egyébként afrikaiak, tehát ez teljesen világos, csak indiai gyökerekkel és nagyon komolyan ápolva a saját indiai kultúrájukat.
A mai napig beszélik a nyelvet.
Így van.
Teljesen indiaiként viselkednek Afrikában.
Abszolút, ők alkotják az indiai kisebbség közösségét, például a kelet-afrikai partvidék államainak, és még egyszer, tehát ők egy nagyon befolyásos közösséget képviselnek, azért, mert ők a kereskedelemből fakadóan, az általuk menedzselt, általuk kézben tartott kereskedelemből fakadóan nagyon gazdag rétegét képviseli a társadalmaknak, a kelet-afrikai társadalmaknak például.
Ezek szerint akkor Indiának igazából nincs is mit átgondolni, vagy újra gondolni, hiszen ez egy nagyon virágzó jó alap lehet, és valószínű, hogy azért az indiai gondolkodásmód és az afrikai azért kicsit közelebb is van egymáshoz, mint mondjuk a kínai japán és az afrikai, nem?
Igen. Tehát biztos, hogy ők ismerik a legjobban, ezt kell, hogy mondjam, az afrikai kultúrákat, és ráadásul ez a saját kultúrájuk is ilyen szempontból, mert azok az indiaiak bizony ott élnek Afrikában. Erre lehet építeni, és ugye mindig az az érdekes, hogy a többiekhez képest milyen egyedi elemekkel lehet megtüzelni egy Afrika politikát. Indiánál ez adja az alapot. Nagyon érdekes azt látni, múltkori beszélgetésben is említettük, hogy Japán kezdte el azt a folyamatot, sorozatot, hogy csúcstalálkozók keretében, konferenciák keretében összehozza Japán vezetőit az afrikai államok vezetőivel. Ez volt, amit akkoriban mondjuk, ugye már ez több mint két évtizede volt, a tokiói Afrika Fejlesztési Konferenciában, a TICAD-ban fogalmazta meg. 5 évenként szervezik ezt a konferenciát, 2008-ban volt legutóbb egyébként, Yokohamában, és India sem akar lemaradni. Kínánál látjuk azt, hogy a Peking-Afrika csúcs találkozó igazából, amely kapcsolódik a kínai-afrikai együttműködési fórumhoz, ez az elnevezése ennek, évről évre folyamatosan ugye fejlesztést nyer, és a csúcs találkozók formájában ölt testet. India sem akar lemaradni, és létrehozza, elindítja az új Delhi folyamatot. Az pont erről szól. Olyan Afrika politikát akar, amely ilyen találkozókat ugyanúgy magáinak tudhat, folyamatos kapcsolatról szól, folyamatos napi kapcsolattartásról szól, de épít arra a diaszporára, arra az indiai közösségre, aki Afrikában található.
És egyébként miben különbözik, vagy tulajdonképpen Afrikával kapcsolatban egy út van? Oda menni, a nyersanyagot elhozni, ezért valamit oda vinni, akár cserébe pénzt, vagy üveggyöngyöt, ahogy ezt korábban tették, illetve akár ott az olcsó munkaerőre építve gyártatni valamit, bár ugye ugyanez Indiában is megvan. India miben tud más lenni, most túl azon, hogy megvan ez a diaszpora és ez a kereskedelmi, évszázados kereskedelmi és kulturális kapcsolat?
Onnan kezdem, hogy India ugyanúgy a felvezetésben is, a kérdésben is megfogalmazódik, csak rá akarok erősíteni. India ugyanúgy, pláne mint feltörekvő gazdaság, igényli azt a nyersanyagot, amely a gazdaságát táplálhatja. Tehát Afrika ugye a legsokszínűbb és leggazdagabb kontinense tekintetben, tehát ott kell, hogy legyen India is ezzel kapcsolatban. Annyiban tud más lenni, mást mutatni, újat mutatni, hogy azt kommunikálja, hogy nem ki akarja ezeket a nyersanyagokat, ezeket az afrikai értékeket venni az afrikai testből valójában, hanem egy együttműködés, ténylegesen partnerségi együttműködés kínál. Valójában Kína is ezt a retorikát nyomja, de India sokkal hitelesebb ilyen szempontból.
Retorikájában hitelesebb, vagy valóban a cselekvésében?
Na most ez már a következő dimenzió, pont ebbe az irányba szeretnék haladni. Tehát a retorikájában biztos, hogy ez mondható el. Egyébként a cselekedeteiben pedig nagyon hasonlít a kínai benyomulásra, de mégis azt lehet látni, hogy akár a beruházásokban, akár a különböző együttműködési projektekben sokkal inkább érti az afrikai igényeket, és nem feltétlen kínai vendégmunkásokkal végzi el, mondjuk az adott...
indiai vendégmunkásokkal.
Így van, vagy indiai vendégmunkásokkal végzi el az adott út építését, hanem bevonja a helyi afrikaiakat. És ezt India ki is mondja egyébként, hogy ő képezni is szeretné ténylegesen a helybéli afrikai tudásokat, kapacitásokat. Ez nagyon
Kína
más.
Kína is ezt teszi azért. Vagy ő csak a vezető réteget képzi? Tehát ő azt mondja, hogy egyetemre gyertek néhányan, szakképzésbe gyertek néhányan, hogy legyen valami alap, hogyha hirtelen valami nagy bum van, akkor ne legyünk szakember hiány.
Az egyik kritika Kínával kapcsolatban egyébként az pont az, hogy a saját embereit viszi oda az afrikai beruházásokhoz, és sokkal kisebb százalékban ad munkalehetőséget a helybeli afrikaiaknak. Például az ilyen infrastruktúrális fejlesztések kapcsán. India sokkal inkább arra fókuszál, hogy ugyanúgy ad ösztöndíjakat, tehát ugyanúgy az elitek képzését is fontosnak véli, pláne a kulturális kapcsolatok okán, és a hosszú évszázados együttműködések miatt, de ténylegesen a helybéli szakképzést is igyekszik támogatni azzal, hogy az indiai szakemberek elmennek Afrikába, és ott képezik az afrikaiakat.
És egyébként az afrikai országok, és mondjuk elég furcsa Afrikáról egy nagy masszaként beszélni,
furcsa,
mert,
nem is szabad.
Mert hogy nagyon különböző országok, és nagyon különböző kultúrák, de mégiscsak Afrika. Sőt, az a helyzet, hogy Afrika saját magát is, amióta ugye létezik Afrikai Unió, egy tömbként szeretné láttatni magát, de mégis egymás mellett lévő országok is egészen mást képesek Afrikában mutatni. Szóval, hogy az afrikai országok viszonyulása a két különböző nyomuláshoz, az mit jelez? Vagy ez még igazán nem látható, mert Afrikában örülnek mindennek, ami fejlesztést hoz, örülnek mindennek, ahol nem kell különleges elvárásoknak megfelelni ahhoz, hogy fejlesztenek, hanem nyer-nyer alapon, vagy látszólagos nyer-nyer játszmában lehet üzletelni.
Hosszú távon nem látom, kezdjük előre. Tehát azt nem látom én, hogy Afrika, és itt tényleg akkor bontsuk külön a nemzeti szinteket, a regionális szinteket és a kontinens egészét, mind a három fontos ilyen szempontból, ezt a múltkor is említettük, nem látom azt, hogy meg lenne az a hosszú távú stratégiai tervezés mondjuk Indiával kapcsolatban, az afrikai oldalt illetően, ami egyre inkább megvan India oldaláról Afrika irányába, ami arról szólna, hogy ezek a nyer-nyer játszmák ténylegesen Afrika számára lecsapodjanak és testet öltsenek. Mert mégiscsak mindig az a legfontosabb Afrika oldaláról vizsgálva, hogy az ott élő helyi emberek életkörülményei hogyan lesznek jobbak, és ezáltal az a fajta óriási szakadék, ami a fejlettebb országok között és a fejlődőben lévő országok között van, az hogyan tud kicsit csökkenni. nem látom azt, hogy ez a fajta stratégiai gondolkodás markánsan testet öltene. Bizonyos afrikai államokban megindult, bizonyos afrikai regionális közösségek napirendre tűznek ilyen jellegű együttműködéseket Indiával, Kínával és a többiekkel. Az Afrikai Unió maga, amelynek egyébként gyökerei ténylegesen visszamutatnak a múltban, az 1963-as Afrikai Egységszervezet megalakításáig, tehát az Afrikai Unió is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, de azt gondolom, hogy ez még több időt fog igényelni, hogy mindenki ráébredjen arra, hogy nem elég csak az, hogy nagyon gyorsan kapok, könnyedén, egyszerű módon mondjuk több 10 millió dollárt Kínától, annak cserébe, hogy megengedem, hogy a bánya koncesszió az övé legyen, és ezáltal hosszú távon fogja kitermelni azt a nyersanyagot, amire én egyébként a gazdaságomat részben építhetem. Tehát ezt a fajta hosszú távú gondolkodást Afrikának magáinak kell tudnia az elkövetkezendő 1-2 évben, és el kell kezdeni ezeket a stratégiákat felépíteni, különben nem fogja tudni kihozni magából a nyer-nyer játszmát.
Minden ilyen beszélgetésben én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a magyar szállat is fölfejteni, mert csak azért is, hogy mik a tanulságai, és hogy lehet ebből hasznot húzni itt Magyarországon, illetve hogy lehet kiépíteni hosszú távon azt a fajta nyer-nyer típusú játékot, amire minden esélyünk meg lenne Afrikában. És persze világos, hogy Afrikával és az afrikai országokkal kapcsolatban mindig kell egyfajta állami támogatás. Nagyon szeretik a hivatalos papírokat, szeretik a miniszteriális támogatást, de hát bár az utóbbi időben elindult valami, még egy magyar vállalkozónak igen rögös a kijutás. Van-e valami olyan tapasztalat Afrikában, ami akár minta lehet a vállalkozók számára, hogy hogyan érdemes akár saját szakállukra megindulni Afrika felé?
Abszolút van, hogyne. Mi több beszéltünk a múlt alkalommal arról, hogy elindult egy, vagy igazából folyamatosan mindig indulóban van, de most azt látjuk mi, akik Afrikát kutatjuk, vagy Afrikával foglalkozunk, hogy a külügyi kormányzat komolyan gondolja azt, hogy helyzetbe lehessen hozni akár. Itt a helyzetbehozás a kérdés, tehát én úgy látom, hogy most az a fajta közös gondolkodás, amely újból elindult és erősen indult meg, az elmúlt fél év során, az azt a célt szolgálhatja, hogy egy értelmes és használható magyar-afrika politika szülessen, amelynek egyértelműen a legfontosabb eleme az a külgazdasági, kereskedelmi építkezés, és az, hogy hogyan juthat ki mondjuk egy magyar vállalat az afrikai térbe. Kenyában most van egyébként egy olyan projekt, amely azt mutatja, hogy bizony kijuthat magyar vállalat.
Ez a mosógép, ugye? Igen, az adott vállalkozó itt volt a stúdióban, és beszélgettünk erről, hogy Magyarországon már lefutott technológia, hogyan lehet nagyon sikeres termék.
Például ez egy kiváló példa.
Ez a mosógép Abszolút. Projekt, illetve az erre épülő egyéb, tehát mosószer és Abszolút. Vízmelegítő projekt.
Abszolút, igen. Abszolút, de egy másikat megint csak Kenyához hozzátehetünk. Egy magyar vállalat, ha emlékeim nem csalnak, amikor a kenyai magyar nagykövet úr erről beszélt nekem kint tavaly ősszel, akkor épp elnyert egy olyan tendert, amely egy vasútfejlesztés során valamilyen információs technológiai támogatást ad az aktuális fejlesztéshez. Tehát ki lehet jutni, itt a helyzetbehozás a lényeg. De nagyon lényeges. Akkor lehet igazából egy vállalkozónak, ahogyan én ezt láttam, és tényleg számos olyan embert ismerek, akik ebben élnek és mozognak és tapasztalataik vannak, akkor lehet ténylegesen Afrikában elképzelni, különösen Afrikában egy vállalkozást sikeresnek, hogyha ott van kint az ember és csinálja, illetve ha olyan embereket von be, afrikai embereket és partnereket, akik ténylegesen megbízhatóan egyébként, amikor őt nincsen, ha nem költözött ki, akkor bizony vihetik tovább az ügyeket. Különösen igaz ez, mondom, az afrikai térségre, mert annyira más, mint mondjuk a megszokott európai közeg, ahol lehet bizniszt csinálni. Más típusú bizniszt felfogás szükségeltetik ilyen értelemben a vállalkozó szellemeknek. A magyar kormányzatnak szerintem helyzetbe kell hoznia a magyarokat, és vannak nagyon jó példák. Például a civil társadalom tekintetében magyar civilek nagyon jelentős tevékenységet folytatnak Afrika különböző területein. Akár az Afrikai Magyar Egyesületet lehet említeni, akár számos olyan szervezetet, például a Tait Alapítványt, amely nemrégiben egyébként Dél-Afrikában megnyert egy civil díjat az Árvaház projektjükkel, de ténylegesen az Afrikai Magyar Egyesület szertágazó kapcsolatrendszerét lehet látni Afrikában különböző projektekkel. Tehát vannak olyan tudások, vannak olyan helyen és terepen elvégzett feladatok és sikersztorik, amelyek azt mutatják, hogy ha még inkább helyzetbe hozzuk a magyarokat, akkor bizony Afrikában van keresnivalónk.
Legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Tarrósi István, Afrika kutatónak, a Pécsi Tudományi Egyetem politológia tanszék adjunkusának, hogy vendégünk volt. Tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.